Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani András. A világ legkisebb két szárazföldi csigafaját fedezte fel és írta le az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének munkatársa Pál Gergely Barna által vezetett nemzetközi kutatócsoport. A kifejletten alig fél milliméteres csigákról Pál Gergely Barnával beszélgettem.
Most két új csigafajt írtunk le, az egyik az egy észak-vietnámi barlangból került elő, ezt egy holland kollega gyűjtötte néhány évvel ezelőtt, és jelenleg ez a világ legkisebb csigája, ezt úgy hívják, hogy Angustopila psammion. A psammion név az görögül homokszemet jelent, ugye utalva erre a kicsinségre, tehát ez egy 0,6 mm szélességű csiga, ami tényleg elképesztően apró. A másik az egy icipicivel nagyobb, de talán úgy körülbelül második, harmadik lehet a sorban kicsinség tekintetében. Ez pedig Észak-Laoszból került elő, ezt egy magyar kutató gyűjtötte, és annyit lehet róla tudni, hogy egy sziklakibúváson él gyakorlatilag, egy helyről ismert, és az élő példányok azok sárgolyócskákat pakolnak a héjukra, ami nagyon különleges dolog, mert hogyha belegondolunk, egy nagyjából 0,7 mm átmérőjű csiga valószínűleg ezt azért csinálja, hogy álcázza magát, és mi lehet az, ami ilyen apró csigát megtámadna. Úgyhogy ezek nagyon érdekes kérdéseket vetnek föl, és ennek az utóbbi fajnak pedig az lett a neve, hogy Angustopila coprologos, ami görögül azt jelenti, hogy ürülékgyűjtő, mert valószínűleg ezek a sárgolyócskák, ezek nem mások, mint a csigának a saját ürüléke.
Hogyan lehet ilyen pici, fél milliméternél is alig nagyobb csigákat megtalálni? Nyilván célzottan nagyon pici dolgot kell keresni.
Így van, így van. Ezt, hát aki még nem csinált ilyet, gondolom a hallgatók többsége nem gyűjtött még ilyen apró csigákat, az nehezen tudja elképzelni, hogy ezt hogy lehet. Igazából, aki például tud szemüveg nélkül újságot olvasni, az ezeket képes észrevenni, viszont a dolog az egyáltalán nem így működik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy elmegyünk mondjuk egy barlangba, vagy egy nagy sziklafal tövében, összegyűjtünk néhány liternyi avart, illetve a talajnak a felső rétegét, és akkor otthon a mikroszkóp alatt fog ez majd kiderülni, hogy mik vannak benne. És nagyon gyakran az a helyzet, hogy egy-egy liternyi talajban akár néhány tucat fajnak is a nagyon apró héjai ott lehetnek.
Barlangokban, eldugott helyeken találhatunk még eddig ismeretlen állatfajokat?
Így van, így van. Ez nagyon gyakran előfordul, de hát nem muszáj barlangokba menni. A trópusoknak gyakorlatilag kiaknázhatatlan a izgalmas újfaj kínálata a kutatók számára. Jelenleg nagyjából 2 millió állatfajt ismerünk, tehát nagyjából ez az, amit az elmúlt 250 évben a taxonómus kutatók felfedeztek, és mindenféle számítások vannak, de talán a legmegbízhatóbbak azt mondják, hogy körülbelül 10 millió az, ami reális, tehát nagyjából most a fajok 20%-át ismerjük csak. Tehát nyilván a legtöbb az rovar, csiga, apró élőlény, és főleg a trópusokról.
A most felfedezett csigák ugyanolyanok, mint az általunk ismert normál méretű csigák, csak piciben?
A rövid válasz az az, hogy igen, tehát nagyjából ugyanúgy néznek ki, van kis házuk, vannak szemeik, valószínűleg minden szervük ugyanolyan. Mondjuk talán a tüdőrendszer az nem biztos, hogy olyan fejlett, mert ilyen apró csigáknál valószínűleg a testfelületen elegendő fölvenni azt az oxigén mennyiséget, amely nekik kell, de valószínűsíthetjük, hogy az összes szervük az ugyanúgy funkcionál.
Ők a jelenleg ismert legkisebb csigák a Földön?
A szárazföldön mindenképpen, tehát ez az Angustopila psammion nevű faj, amit most Észak-Vietnámban találtunk, és felfedeztünk, és leírtunk, most ez jelenleg a világ legkisebb szárazföldi csigája. A tengeriek között nem is tudom, egy kezemen tudom megszámolni, de vannak azért ennél még kisebbek. Itt valószínűleg a testméret alsó határa az jobban limitált a szárazföldön, mert ott ugye nyilván a kiszáradás veszélye miatt nem lehetnek annyira kicsik, mint a tengerben, ahol ugye kiszáradástól nem kell tartani.
Alapvetően mi határozza meg a testméretet, tehát mi az, ami miatt nem lehet még sokkal kisebb egy csiga?
Mi igazából két dologra jutottunk. Az egyik az az, hogy az újszülött kis csiga, tehát amely kibújik a tojásból, ez nagyjából 0,2 mm-es, Tehát, hogy erre kell koncentrálnunk, és ennek muszáj annyi sejtjének, és elsősorban ideg sejtjének lenni, hogy maga az állat funkcionáljon. Tehát, hogy minden szervét képes legyen beidegezni és működtetni, mert ugye az idegsejteknek van egy olyan határa, amelynél ezek kisebbek nem lehetnek. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a kifejlett csiga az képes legyen egy akkora, valószínűleg egyébként, mivel ezek nagyon picik, ezek egyenként rakják le a tojást, de ez, erre nincs bizonyíték, ez csak egy elképzelés. Tehát, hogy a kifejlett csiga egyetlen egy tojást képes legyen létrehozni és lerakni. Tehát ez az a két paraméter, amely valószínűleg megszabja, hogy mekkora lehet a testméret alsó határa.
Honnan tudjuk, hogy kifejlett egyedekről van szó?
Itt az a helyzet, hogy ezt úgy hívjuk szakszó, vagy a szájadék, tehát az a mondjuk ugye csigaháznak a bejárata, a szájadéknak a pereme az megvan egy kicsit vastagodva, és kicsit ki van türemkedve, hogyha a héj kifejlett. Tehát ez az a dolog, ami jelzi, hogy itt kifejlett példányokról van szó. Egyébként vannak olyan csiga csoportok, ahol egyszerűen ez a szájadék perem ez nem türemkedik ki, és ott azért nehezebb dolgunk lenne, de szerencsére itt ezeknél a fajoknál ez egyértelmű.
Hogyan folytatódnak a kutatások, keresik-e tovább a pici állatkákat?
Igen, hát itt nyilván nekünk nem az a célunk, hogy minél kisebbet találjunk, ez a kutatásunknak egy ilyen érdekes mellékterméke. Nagyon sokféle kutatást végzünk, de az egyik talán legfontosabb az tényleg a biodiverzitás feltárása, tehát igyekszünk minél több újfajt leírni a trópusi és balkáni területekről. A munkahelyemen van néhány szekrény, rengeteg kölcsönkért múzeumoktól és magángyűjtőktől kölcsönkért példányokkal, és valószínűleg 100-nál több új faj vár felfedezésre, úgyhogy rengeteg a munka és rengeteg az újdonság.
Nemzetközi szinten hogy néz ki egy-egy ilyen új faj bemutatása?
Ez úgy néz ki, hogy nyilván ismerni kell az összes hasonló fajt szakirodalomból. Sok esetben ugye a szakirodalmat azt mondjuk 100-150 évvel ezelőtt írták, esetleg nem olyan jók az illusztrációk, hogy az nekünk elég információt adjon, ezért el kell menni például a londoni vagy a párizsi természettudományi múzeum gyűjteményébe, és össze kell hasonlítani a mi példányunkat, és ez alapján, tehát e során a munka során fog kiderülni, hogy a mi fajunk az valóban új vagy nem. És hogyha biztosak vagyunk benne, hogy a morfológiai karakterek szerint kijelenthető, hogy új fajról van szó, akkor ezt meg kell írni egy tudományos kéziratban, be kell nyújtani egy szakcikkhez, ott ez végigmegy egy bírálati folyamaton, tehát általában 2-3 vagy akár több elfogulatlan és általában meg nem nevezett bíráló ezt elolvassa, megkritizálja, és hogyha végül mindenki úgy gondolja, hogy ez új és ez publikálható, akkor megjelenik a cikk, és onnantól lesz hivatalos az állatfajnak a leírása és a neve.
Esetünkben ez hol és mikor történt meg?
Néhány nappal ezelőtt jelent meg a publikáció a Contributions to Zoology nevű, hát viszonylag rangos, de nem akarom magam fényezni ezzel, tehát egy folyóiratban, egy szakfolyóiratban, ahol nem csak új fajokat fedeznek fel természetesen, hanem mindenféle állattannal kapcsolatos, érdekes és fontos új felfedezéseket szoktak publikálni.
Sigma, a holnap világa.
Az úgynevezett quagga-kagyló a legelterjedtebb invazív faj a Balatonban, annak ellenére, hogy a pontyok inkább ezeket eszik meg a másik invazív faj, a vándorkagyló helyett. Derült ki a Magyar Tudományos Akadémia kiváló kutatóhely, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatásából. A témában Bauman Tuka Nikoletta kérdezte a kutatás egyik készítőjét, Balogh Csillát, a Limnológiai Intézet tudományos munkatársát.
Kutatásunk elsősorban arra irányult, már korábban régóta vizsgáltuk azt, hogy a két faj, a vándorkagyló, ami 1932-ben érkezik a szóba, illetve 75 évvel később a vaggakagyló, ennek a két fajnak milyen erőteljes versenye kezdődött meg a vaggakagyló megjelenésével, és ebben a versenyben nagy fölénnyel a vaggakagyló nyert, ugyanis például a Siófoki medencében közel 3-4 év alatt teljesen kiszorította egyes területekről a vándorkagylót, és ez a trend még a mai napig is igaz. Kíváncsiak voltunk arra, hogy melyen tulajdonságok befolyásolják befolyásolják, és mert tulajdonságok teszik ezt a kagylókat ilyen sikeressé. Több szempontból vizsgáltuk, ez egyik volt ez a predáció, hogy vajon a predációs nyomás, az a predátorok, amelyek fogyasztják a két kagylófajt, különbséget tesznek-e, preferálják-e, előnyben részesítik-e az egyik fajt, és ezzel kapcsolatosan nagyon érdekes eredményeket kaptunk.
Mit mutattak ezek az eredmények? Ugye például vizsgálták azt is, hogy a pontyok melyik kagylófajtát fogyasztják szívesebben.
Így van, egy etológiai viselkedés ökológiai videokamerás kísérletet folytattunk, mégpedig azt vizsgáltuk, hogy a két kagylófaj közül melyiket választja a ponty. Három formában tálaltuk fel a pontynak ezt a kagylót, mind a híjas, mind a rögzült, mind pedig a látszövet esetében egyértelműen a faggakagylót választotta a ponty, ami azt mutatja, ugye, hogy egyértelműen a faggakagylót preferálta, és se nem a héj, se nem a rögzülés nem volt meghatározó a ponty szempontjából, hanem valamiféle feltételező szaganyaghoz köthette ezt a döntést. Azonban ugye érdekes a trend, mert a Balatonban azt tapasztaljuk, hogy faggakagyló invázió van ezzel szemben.
Ezek a bizonyos invazív kagylófajok mennyire veszélyeztetik a Balatonban őshonos kagylókat?
Azt egyértelműen tudjuk, hogy a nagy testű kagylók számára ezen kagylófajok kimondottan kedvezőtlenek. Jó néhány, itt a kacsakagyló szempontjából is kimondottan egyet számcsökkenéshez vezettek, úgyhogy kompetítorok elsősorban a táplálék tekintetében.
Az invazív fajok megjelenése az egyértelműen emberi beavatkozásnak köszönhető-e, és milyen hatással van rá a klímaváltozás?
Az esetek többségében emberi beavatkozás, tehát az ember segítségével, ember közvetítésével kerülnek ezek az invazív fajok új élőhelyekre. Persze vannak természet is esetek is, amikor mondjuk a szél vagy egy madár lábán, de az esetek többségében az ember befolyásolja ezt, és ugye a klímaváltozás az olyan szempontból lehet meghatározó ebben az esetben, hogy az éghajlati változás, ugye a lokális szélsőségek egyre gyakoribbá válnak, inváziós fajok sokkal tágabb tűrésűek, jobban viselik például ezeket az anomáliákat is, és ha egy pár fokos hőmérséklet emelkedés, vagy mondjuk az, hogy a tó nem fagy be, az kedvező egy olyan fajnak, aminek az optimális életfeltétele ezáltal megvalósul a tóban, azok akár bejönnek a tóba is képesek megkonosodni, és özönfajjá válni akár.
Szigma, a holnap világa.
Eddig rekordnak számító 300 kilométert tett meg a Tiszán az a jeladó palack, amelyet nemrég átemeltek a kiskörei vízlépcsőn, mondta a Petkupa kommunikációs munkatársa. Dóró Viktóriával beszélgettem.
Ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol érdemes megállni és szedni a hulladékot az ártérből, ahhoz nagyon fontos, hogy ismerjük a hulladéknak az útját, hogy pontosan hogyan mozog, milyen sebességgel és jellemzően miben tud elakadni ez a folyami hulladék, ami hát a súlya miatt jellemzően PET-palack szokott lenni. Hogy erre már többször tettünk kísérletet, úgy, hogy jeladó, GPS jeladóval ellátott palackokat engedtünk el a Tiszában, illetve már a Bodrogon is korábban, viszont a korábbi próbálkozásaink azok nem jártak sikerrel, egy idő után technikai hiba lépett fel, a jeladó nem adta már a jelet, úgyhogy a szerencsém múlott csak, hogy például Kiskörén, a kiskörei vízlépcsőnél találta meg éppen egy petkalóz az egyik jeladóval ellátott palackot tavalyi évben, úgyhogy egy újabb nekifutás történt január 7-én, akkor a Bodrogon Alsóbereckinél, illetve a Tiszán Tivadarnál dobtuk az éppen áradó és nagy sebességgel folyó folyóba egy-egy palackot, jeladóval ellátott palackot, és hát a tiszai az hihetetlen sebességgel gyakorlatilag egy hét alatt 300 kilométer tett meg, és Kiskörére érkezett, ahol a vízlépcső állította meg. Mi ezt onnan tudjuk, hogy a jeladó folyamatosan szolgáltatta az információkat, az adatokat arról, hogy merre jár a palack, és ezt nem csak mi petkupások láthattuk, hanem bárki, aki a weboldalunkon nyomon szerette volna követni a palacknak az útját, ugyanis ott elhelyeztünk egy térképet, és ahogy kaptuk a jelet, automatikusan láthatóvá vált, hogy merre jár a palack a térképen. Ilyen nagy utat igazolt, még nem tett meg a jeladóval ellátott palack, és ez nem csak Magyarországon rekord, hanem amennyire nyomon követjük más országokban az ez irányú kutatásokat, azt tapasztaltuk, hogy ez úgy világszinten is egy nagyon-nagyon szép eredmény. Tehát, hogy tényleg ez egy óriási távolság nagyon rövid idő alatt, viszont azt is láttuk, hogy a kiskörei vízlépcső valóban egy védvonal szerepet tölt be a hulladék szempontjából is, nem csak az árvíz idején a víz víz miatt, mert az alsóbb szakaszokra sokkal-sokkal kevesebb hulladék jut el azáltal, hogy itt képesek megfogni, és ugye a vízügynek a munkatársai ezt bizonyos időközönként letermelik, tehát felszabadítják a területet az uszadékfától és a feltorlódott hulladéktól, és mi ezt a palackot átemeltük, kiemeltük a vízből, és a vízlépcsőnek a másik oldalán útjára engedtük újra, úgyhogy ezen az alsó szakaszon még sosem járt ilyen jeladós palack, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, hogy vajon meddig jut el, mert ugye az a feltevés, hogy képes akár az ország határon túlra is jutni, akár képes eljutni a Dunáig, vagy hát akár a tengerig, de ez csak feltevés. Úgyhogy mi szeretnénk erről pontos képet kapni, és hiteles adatokkal szolgálni, úgyhogy hát a következő heteken sok múlik, hiszen lehetséges, hogy valahol elakad, ugyanúgy, ahogy itt Kiskörénél is történt.
A gyakorlatban hogy néz ki egy jeladó palack?
A partnerünk, aki fejlesztette ezt a technológiát, igazából meglévő technológiákat hoztak egybe, ami azért nagyon-nagyon speciális, mert ugye egy apró palackba kell elhelyezni egy aksit, és nagyon fontos a súlya. Nagyon fontos, hogy a PET palack ne süllyedjen el, hanem továbbra is képes legyen úszni a folyónak a felszínén, és nagyon fontos az, ami ugye korábban a palack elengedések során probléma volt, hogy a jeladó töltése az megfelelő legyen, tehát hogy kitartson hosszú heteken, akár hónapokon keresztül. Úgyhogy ezt azzal oldották meg itt ennél az idei palackfejlesztésnél, illetve jeladó fejlesztésnél, hogy a jeladó nem folyamatosan szolgáltatja a jelet, hanem bizonyos időközönként bekapcsol, és csak akkor ad jelet, hogyha a palack 200 méternél nagyobb mértékben elmozdult. Tehát nem folyamatosan méterről méterre tudjuk nyomon követni, hanem gyakorlatilag 200 méterenként kapunk jelet. Ez milyen GSM-hez hasonló rendszer, amin keresztül az adatok érkeznek, úgyhogy nagyon bízunk benne. Hát olyannyira jól vizsgázott eddig Kisköréig, hogy nem volt szükség például az aksinak a feltöltésére. Mi úgy terveztük, hogy ahogy kiemeljük a palackot, akkor megvizsgáljuk, hogy szükséges-e bármit is cserélni, hogy a délebbi szakaszokra is kitartson, de azt mondta a szakember, hogy nincs erre szükség, teljesen töltött állapotban van még az aksi. Úgyhogy nagyon, ezért is vagyunk nagyon bizakodóak, hogy ezúttal nem lesz technikai akadálya annak, hogy tényleg végignyomon követhessük a palacnak az útját.
Mekkora palackról beszélünk?
Ez egy 1 literes műanyag palack, tehát nem a fél literes kicsi, hanem szemmel is jól látható, ami egyébként speciális, tehát a színe is piros, és látható, hogy valami nem stimmel ezzel a palackkal már messziről. Ebben üzeneteket helyeztünk el 6 nyelven, tehát bármerre is jár a folyó mentén ez a palack, ha valaki megtalálja, akkor az szerepel benne, hát nyilván egy leírás, hogy mi ez, illetve arra kérjük a megtalálót benne különböző nyelveken, hogy dobja vissza a vízbe. Tehát, hogy folytathassa az útját ez a palack.
Szigma, a holnap világa.
A földszerű bolygók vagy a Jupiter méretű óriás bolygók keletkezésére is magyarázatot adhat egy új hipotézis, amit egy magyar tudós által vezetett nemzetközi kutatócsoport alkotott meg. Balmantuga Nikoletta kérdezte a kutatás vezetőjét, Ragáli Zsoltot, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Dege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatársát.
A fizikai folyamatnak a lényege az az, hogy a protoplanetáris korongokban, amikben a bolygók vélhetően keletkeznek, az gáznak a viszkozitása alapvetően befolyásolja a bolygó keletkezés folyamatát. Ezt a viszkozitásról korábban azt gondolták, hogy tulajdonképpen független attól, hogy a protoplanetáris korongban levő szilárd anyag, ami tulajdonképpen kis porszemcsék, azok ott vannak, vagy sem. De mi azt gondoljuk, hogy ez nincs így, tehát függ a pornak a mennyiségétől a gáznak a viszkozitása, és ezt mi ebben a numerikus modellben figyelembe vettük, aminek az lett az eredménye, hogy a viszkozitás változás miatt kis anyagcsomók jelennek meg a korongban, ami összegyűjti a gázt, a port, ami később ez a hely vélhetően egy kicsi kis örvényke keletkezik, ami vélhetően egy bolygóbölcső lesz. És ilyen kis örvényből, tehát bolygóbölcsőből nagyon sok jelenik meg a protoplanetáris korongban. Hát ez a jelenség, amit észleltünk numerikus hidrodinamikai szimulációkban.
Ez az új bolygó keletkezési hipotézis mennyire jól írja le a valóságot, mennyire közelít a valósághoz?
Én azt mondom, hogy a korábbi modellekhez képest azért, vagy hipotézishez képest azért írja le jobban a valóságot, mert azok a problémák, amik a korábbi modellekben előjöttek, azok ebben a modellben, legalábbis egy nagy részük ebben a modellben megoldódni látszik. Azt viszont meg tudjuk, hogy bolygók léteznek, sőt, ha fölnézünk az égre, rengeteg csillagot látunk, de abban biztosak lehetünk, hogy bolygóból még több van az univerzumban, mint csillagból. Tehát egy olyan modellt kell alkotnunk, vagy egy olyan hipotézist, ami megmagyarázza a bolygók létét.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.